Január 31-e, péntek. Éjfél. Amikor végre megérkeztem, Mark felalá korzozott a Guildhall előtt nagy kabátban és fekete csokornyakkendőben. Szeretem, mikor az, akivel járok, egyszer csak roppant vonzó idegennek látszik, úgyhogy legszívesebben hazahurcolnám, és az eszméletvesztésig zsákolnék vele. Mintha csak az imént ismerkedtünk volna meg. Persze normális esetben nem ezt csinálnám azokkal, akikkel csak az imént ismerkedtem meg. Na, szóval amikor észrevett, komolyan megrendült, fölnevetett, majd elrendezte vonásait, és magániskolában csiszolt udvarias mozdulattal intett a kapu felé. Bocs, hogy elkéstem, szóltam pihegve. Nem késtél, mondta. Én hazudtam a kezdetet illetőleg. Megint olyan sajátosan nézett rám. Mi? Kérdeztem. Semmi. Szólt eltúlzott nyugalommal és kellem dúsan, mintha eszelős lennék, aki egy kocsi tetején áll, egyik kezében fejszével, másikban Mark feleségének fejével betessékelt az ajtón, amelyet egy libériás lakály kitárt előttünk. Beléptünk egy sötét faburkolatú, magas előcsarnokba, ahol számos fekete csokornyakendőt viselő öregember mormogott. Láttam egy nőt, vastagon flitteres toaletben, aki ugyancsak furcsán nézett rám. Mark nyájasan bólintott neki, majd a fülembe súgta. Ugyan surranj már be a mellékhelyiségbe, és nézd meg az arcodat. Rohantam a klotyóba. Sajnos a taxi sötétjében a sötét szürke meg szemhéjpudert kentem az arcomra pirosító helyett, ami nyilvánvalóan mindenkivel megtörténhet, tekintve, hogy a csomagolás azonos. Tisztára súrolva kerültem elő a toalettből, és már nyújtottam a kabátomat a ruhatárosnak, amikor megfagytam. Mark Rebekával beszélgetett. Rebeka mélyen dekoltált, hátnélküli, kávészín szatén rucust viselt, amely látnivalóan fűző közbeiktatása nélkül tapadt hústalan csontjaira. Úgy éreztem magam, mint apuka, amikor benevezett egy tortával a Grafton Underwoodi népünnepére, és amikor eredményhirdetés után visszatért a tortáért, ezt a cédulát találta rajta. Nem üti meg a nevezési színvonalat. Egyszerűen borzasztóan vicces volt, mondta Rebeka, és áradóan belekacagott Mark arcába. A Bridget, szólt, mikor odakullogtam hozzájuk. Hogy vagy szépség? Puszit adott, mely alkalommal nem bírtam megállni, hogy el ne húzzam a számat. Csak nem vagy ideges? Ideges? Kérdezte Mark. Miért kellene idegesnek lennie? Ő a belső tartás megtestesítője, nem igaz, Bridget? Egyetlen töredék másodpercig tartó bosszúság suhant át Rebeka arcán, de nyomban össze is szedte magát, és így szólt. Ah, hát nem édes, úgy örülök neked! Azzal tovasiklott, még egyszer szemérmesen visszapillogva Markra. Ahogy lassanként mindenki letelepedett a vacsorához, egy Louise Barton Foster nevű nő körülbelül 3 hónapnak tűnő ideig adott elő vegytiszta baromságokat. Bár bizonyos értelemben, közölte gyilkos pillantással bámulva a menüt, az is elmondható, hogy az egész vészhelyzet egy PR bolha cirkusz. Én okén el voltam, ültem csendesként, ettem és ittam, addig, amíg Mark imígyen nem szólott váratlanul. Azt hiszem, tökéletesen igazad van, Louise. Ha megint a Torikra szavaznék, azt akarom, hogy a véleményemet A. tegyék meg fontolás tárgyává, B. képviseljék. Iszonyodva meredtem rá. Tudom én, hogy vannak különbségek, mikor elkezdődik egy új viszony, különbségek, amelyeket el kell egyengetni és le kell csiszolni, mint a metsző éleket, de azt, amíg világ a világ, nem gyanítottam volna, hogy olyan emberrel is lefekhetek, aki a Torikra szavaz. Jól vagy? Susogta Mark a szája sarkából. Igen, motyogtam fejleszegve. Te reszketsz. Ki vele? Mi baj? Kénytelen voltam megmondani. Na és ha a Torikra szavazok, miért baj az? Merett rám értetlenkedőn. Csuttogtam idegesen sandítva az asztaltársaságra. Mi a probléma? Csak az van. Kezdtem, és azt kívántam, bár itt lenne Sharon. Mármint azt akarom mondani, hogy engem kitaszítana a társaság, ha a Torikra szavaznék. Olyan lenne, mintha lóháton kopófalkával állítanék be a Café Rouge-ba, vagy politúros asztalon kézmosó csészével adnék vacsorát. Kissé úgy, mint amilyen ez, nevetett Mark. Hát igen, motyogtam. Tehát te mire szavazol? Természetesen a munkáspártra, sziszegtem. Mindenki a munkáspártra szavaz. Nos, azt hiszem, nyilvánvaló bizonyítékok támasztják alá, hogy ez nem volt így eleddig, mondta ő. Szabad érdeklődnöm, miért? Mit? Miért szavazol a munkáspártra? Hát, töprengő szünetet tartottam. Mert aki balos, az a munkáspártra szavaz.
Aha.
Valamiért azt látszott gondolni, hogy ez példanélkül mulattató. Most már mindenki minket figyelt. Meg aki szocialista, tettem hozzá. Szocialista, értem. Ami azt jelenti, hogy a munkások összetartanak. Nos, Blair éppen nem fogja erősíteni a szakszervezetek hatalmát, jegyezte meg. Jusson eszedbe, mit mond a negyedik cikkeiről. De a torik akkor is tök hülyék. Tök hülyék? Mondta. A gazdasági élet jobb állapotban van, mint 7 éve. De nem, nincsen, mondtam hevesen. És különben is, nyilván csak azért tupírozták fel, mert választás lesz. Mit tupíroztak fel? Mondta. A gazdasági életet tupírozták fel?
Mi Blair ázsiója Európában Majoréhez képest, szállt be Louise.
Ja, és miért nem riposztozott semmivel arra a tori ígéretre, hogy reális határidőn belül minden évben növelni fogják az egészségügy költségvetését? Szavamra, hát nem megint rákezdték, versenyt játszva egymásnak a Janit, egy idő után nem bírtam tovább. A lényeg az, hogy az ember az elvre szavazzon, és nem olyan pitián el részletekre, hogy ennyi százalék, meg annyi százalék. Márpedig tökéletesen nyilvánvaló, hogy a munkáspárt az adakozás, a kedvesség, a homokosok, az egyedülálló anyák és Nelson Mandela elvét vallja, szöges ellentétben a nagypofájú, pökhendi pasikkal, akik össze-vissza megizélik az egész miskulanciát és a párizsi Ritzbe járnak, aztán pedig jól lecseszik az összes bemondókat a Today-ben. Barlangi csend támadt az asztal körül. Na, ezt jól összefoglaltad dióhéjban, nevetett Márka térdemet masszírozva. Ezzel nem vitatkozhatunk. Márk odasúgta. Menjünk, jó? Búcsút mondtunk, és elindultunk a termen át. Bridget, szólt ő, nem akarlak idegesíteni, de valami kis furcsaság van a derekadon. Oda kaptam, a rettenetes fűző valamiként felpödörte magát mindkét végről, és hatalmas pótkerékként dagadozó rolniba állt össze a derekamon. Mi az? Kérdezte Mark mosolyogva és bólogatva, miközben átkígyóztunk az asztalok között. Semmi, motyogtam. Amint kiértünk a teremből, bevágódtam a klóba. Marhára nehéz volt lehámozni a ruhát, szétgöngyölni az iszony bugyogót, majd visszavenni az egész Lidérc nyomás együttest. Szerettem volna otthon lenni, mackó nadrágban és pulóverben. Amikor kikerültem a folyosóra, majdnem fordultam is vissza megint, Mark Rebekával beszélgetett megint. Rebeka Mark fülébe sugdosott valamit, majd ocsmányul huhogó kacajra fakadt. Oda mentem hozzájuk, és félszegen toporogtam. Itt is van, mondta Mark. Minden rendben? Bridget, szólt Rebeka, és úgy tett, mintha nagyon örülne látásomon. Hallom, milyen mély hatást gyakoroltál mindenkire a politikai nézeteiddel. Szerettem volna, ha eszembe jut valami nagyon mulatságos mondani való, de csak álltam, és sandítottam kifelé összevont szemöldököm alól. Tényleg óriási volt, mondta Mark. Valamennyien nagyképű szamaraknak tűntünk mellette. Na, nekünk mennünk kell, örülök, hogy ismét találkoztunk. Rebeka Gucci illatárban úszó, bőséges puszikkal árasztott el bennünket, majd úgy sasszézott vissza az ebédlőbe, ami nyilvánvalóan tükrözte abbéli reményeit, hogy Mark utána fog nézni. Nem tudtam kitalálni, mit mondjak, miközben megyünk az autóhoz. Ó, Rebeka említette, hogy nem lenne kedvünk átmenni hozzá vacsorára. Hát nem hittem a fülemnek. 4 éve ismerem Rebekát, és engem egyszer sem hívott meg vacsorára. Ugye milyen helyes volt? Csinosan öltözködik. Emlegetitis. Az emlegetitis valósult meg itt a fülem hallatára. Elértük Nothing Hill-t. A lámpánál, engem nem is kérdezve, befordult a házam irányába, hátat fordítva magáénak. Őrizte a kastélya hozzáférhetetlenségét. Biztos pukkadásig van Rebekától jött üzenetekkel, én pedig csak egy adhok lány vagyok. Hova megyünk? Robbantam ki. A lakásodra miért? Kérdezte aggodalmasan pillantva rám. Pontosan, miért? Mondtam dühösen. 4 hete és 6 napja járunk együtt. És még egyszer se voltunk nálad. Egyszer se, soha se. Miért? Mark elnémult. Indexelt, balra fordult, majd egyetlen szó nélkül robogni kezdett visszafelé a Holland Park út irányába.
Most mi baj? Kérdeztem később.
Maga elé bámult, és bepöccintette az indexet. Nem szeretem az ordítozást.
Visszatértünk a házához, és az valami borzasztó volt. Némán másztuk meg a lépcsőket, kinyitott az ajtót, fölszedte a postát, majd villan gyújtott a konyhában. Mit szólnál egy pohár borhoz?
Köszönöm, kérek, feleltem udvariasan.
Fölnéztem, és Márk állt előttem, a kezében csüggetek formatervezett kiöntő, abban egy palack bor. Ő is nyomorultul festett.
Nézd, Bridget, én...
Leszálltam a bárszékről, hogy átöleljem. Ne haragudj, muszáj aludnom egy kicsit. Lefekszünk. Benyitott egy másik ajtón, villanygyújtott, bepillantottam, és harsány üvöltést tört fel torkomon. Karcsú ázsiai fiú hevert a hatalmas fehér ágyon anyaszült mesztelenül, és hátborzongató mosolyjal nyújtott felénk két fagolyót spárgára fűzve, meg egy nyúl csecsemőt.